milyen folyamatok mennek végbe a központi idegrendszerben, és az ott történt kapcsolódások milyen hatással vannak a betegek állapotára. Léteznek-e olyan terápiák, amelyek egyszerre több beteget is kezelnek, vagy kezelhetnek, és milyen molekulák gyengíthetik, vagy akár éppen erősíthetik az agyterületek közötti kommunikációt, illetve miért élhetjük meg intenzívebben a fájdalmat? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk ma, illetve hát kutatói munkáról, kiemelkedő tudományos eredményekről, és egyáltalán a kutatói életpálya lehetőségeiről, kilátásairól és szépségeiről. Vendégem a stúdióban pedig dr. Borbé Éva kutatónő, a Pécsi Tudományegyetem farmakológiai és farmakoterápiai intézetének munkatársa, kutatónő, aki nemrég kapta meg a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért díjat, másik két kutatónővel egy időben. Éva, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
És hát egyből azzal kezdeném, hogy gratulálok.
Köszönöm szépen.
Mert hogy az agy különböző területein végzett kutatásaidat ismerték el a díjjal, és erről majd szeretnélek később kérdezni is részletesebben. De kezdjük szerintem azzal, hogy a kutatói pályán egyébként mi lehet a siker mércéje?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye vannak ezek az elismerések, amik nyilván nagyobb nyilvánosságot kapnak, vagy szakmai körökben, vagy még akár szélesebb körökben is, mint ez a díj is ilyen. De hogy őszinte legyek, a legnagyobb sikerek azok a kis lépések, amikor eltervezünk egy kísérletet, és van egy nyilván egy elképzelésünk, hogy mi az, amit szeretnénk, hogyha történne. És amikor látjuk, hogy az történik, és úgy történik, és az eredmény, amit mi várunk, vagy esetleg épp az ellenkezője, de valami nagyon érdekes, azok mind sikerek igazából.
Van ilyen emlékezetes pillanat egyébként, vagy olyan kutatás, amiből tudnál példát hozni erre, ami neked fontos volt?
Igen, igazából az én kis szűkebb kutatási területem az egy neuropeptid, egy ilyen kis molekulának a vizsgálatára fókuszál, ami nagyon sokféle betegségben szerepet játszhat, és igazából nagyon keveset tudtunk róla, amikor én ezzel elkezdtem dolgozni, és akkor így az első ilyen megfigyelések után, amiket mi láttunk, és az így bebizonyosodni látszik, hogy tényleg ezekben a folyamatokban nagyon fontos szerepe van, az minden egyes kísérlet után egy ilyen megerősítés, és ez annyira jó érzés, hogy valami eredmény, valami nagyobb dolog felé haladunk.
Ez egy picit egy ilyen adrenalint is ad az embernek, amikor valami úgy alakul, valamire rájön, tehát hogy a kulisszatitkokba is bepillanthassunk.
Szerintem igen, abszolút. Főleg, hogyha van kivel megosztani, én ezt mindig is nagyon szerettem, aki az én mentorom volt, a Helyes Zsuzsanna tanárnő, illetve hát most is együtt dolgozunk. Ő neki tényleg először még így kinyomtatva az ábrákat vittem, és akkor együtt örültünk neki, most pedig vele is, illetve a PhD hallgatókkal együtt, amikor hozzák az eredményeket, hogy na ez jött ki, és ez sikerült, az elképesztően jó érzés.
Tehát ne úgy képzeljük, hogy itt magányos farkas kutatók vannak, hanem hogy csapatmunkában kell gondolkodni?
Abszolút, én azt gondolom, én is ezt tanultam, ebben nőttem bele, hogy mindenkinek megvan az a képessége, vagy igazából vagy ez a terület, amit igazán jól tud csinálni, amiben igazán el tud mélyedni, és ha ezeket a kis részeket összerakjuk, akkor lehet egy igazán szép kerekképet kapni.
Egyébként szerinted milyen a jó kutató? Ha van ilyen, vagy hogy meg lehet ezt így fogalmazni?
Azt gondolom, hogy vagy számomra legalábbis ez a kíváncsiság a legelső, legfontosabb. Ez annyira szép volt, vagy nem tudok ennél szebbet, mint amit a Karikó Katalin mondott, vagy illetve a könyvébe olvastam, hogy ahogy a Kalambó mondja, hogy csak még egy kérdés. És hogy tényleg ez, hogy mindig van még egy kérdés, ami viszi előre az embert, és mindig többet akar tudni, és teljesebben akarja látni. Tehát ez szerintem ez mindenképpen enélkül nem lehet kutató. Uh-huh.
Tehát a kíváncsiság akkor ott van, meg a tudásvágy, és mennyire kell mondjuk kritikus szemmel nézni a fejlődés érdekében folytatott tevékenységet?
Mindenképpen folyamatosan ellenőrizni kell magunkat is, akár többször is elvégezni a kísérleteket annak érdekében, hogy vagy több oldalról keresni ugyanazokat az eredményeket, hogy biztosak lehessünk benne. Tényleg ez így van, egy eredmény az nem eredmény, tehát tényleg mindig erre próbálunk törekedni, hogy az, amit mondjuk egy újságcikkben leközlünk, az tényleg helytálló.
Tehát az már egy megalapozott dolog legyen. Miért lettél kutató? Hát mindig is ez volt a terv? Vagy el tudtad volna képzelni magad egy teljesen másik területen is?
Hát amikor elkezdtem az egyetemet, akkor én gyakorló orvos szerettem volna lenni, egészen pontosan én újszülöttekkel szerettem volna foglalkozni. Mert hát
úgy tudom, hogy édesanyád orvos, tehát hogy volt a családban már.
Így van. Nekem mindig is ez egy ilyen nagyon pozitív, vagy igazából nem is emlékszem rá, hogy én más szerettem volna lenni, mint orvos, mert tényleg annyira sokszor láttam, hogy édesanyámat az utcán is megállították a betegek, hogy megköszönjék, hogy segített nekik, és szóval, hogy ez egy tényleg annyira pozitív attitűd volt, hogy nem tudtam.
Hát fel sem merült, hogy más irányba indulhatná, de aztán mégis valami történt, tehát erre lennék még itt kíváncsi, hogy a saját utadat hogy találtad meg.
Igen, igazából ez ahhoz kötődik, hogy ugye amikor negyedéven, illetve akkor még harmadéven elkezdtük a gyógyszertan tanulását, akkor a helyes tanárnő volt a mi gyakorlatvezetőnk, és annyira nagyon magával ragadt az ő előadásmódja, meg ahogy ő hozzáállt ehhez az egész tantárgyhoz, hogy megkérdeztem, hogy lehetne nála ilyen tudományos diákköri munkát végezni, és ő nagyon-nagyon nyitott volt, és tényleg biztosított mindent ahhoz, hogy egy nagyon jó kis kutatásba akkor belecsöppenjek, és valahogy úgy éreztem, amikor így ezt elkezdtem csinálni, meg konferenciákon vettem részt, és ott is jöttek a sikerek nyilván így az évek során, hogy egyszerűen valahogy ez az, amiben jó vagyok.
Mi vonzott ebben? Nyilván beleláttál akkor ebbe a világba, és valami biztos, hogy megszólított.
Igen, egyrészt alapvetően én egy kicsit ilyen zárkózottabb embernek tartom magam, és úgy jó ott a laborba, csönd, nyugalom, tehát alapvetően az egész légkör az nekem olyan otthonos, jó. És tényleg az egész módszertan, a gondolatmenet, hogy mifelé haladunk, az, hogy tényleg mindig abban gondolkozunk, hogy hogyan működhet mondjuk az emberi agy, és azt nem csak azért, mert hogy mi szeretnénk tudni mindent, hanem azért szeretnénk tudni, hogy az embereknek, a betegeknek egy jobb életminőséget biztosítsunk, tehát mindig ez a gondolatmenet áll előtt.
De egyébként mennyire nehéz pálya ez szerinted?
Ez egy nem egyszerűen megválaszolható kérdés, mert nyilván van az az előnye mondjuk egy gyakorló orvosi pályával szemben, hogy mondjuk nem ügyelünk, tehát tényleg legtöbbször ez a 8-4-ig dolgozunk, nagyjából járható út, nyilván ez egy nagy családnál nagyon fontos előny.
Mert hogy 3 gyermeked van már.
Így van, tehát ez biztosan ez egy előny.
Tehát egy tervezhető életpálya?
Így van. Viszont a másik oldala az, hogy nagyon sokszor a kísérletek meg nem 8-4-ig vannak, meg nem hétfőtől péntekig vannak, tehát nagyon sokszor van úgy, de ezt is igyekszünk csapatként úgy elosztani, hogy azért ne egy vagy két embernek legyen túl sok, hanem igyekszünk beosztani, hogy ki jön be szombaton, ki jön be vasárnap, és akkor így picit megoszlik a teher.
Tehát te is van, hogy hétvégén bent vagy a laborban?
Így van.
Tehát nyilván ez kell ahhoz, hogy az ember az eredményekhez eljuthasson. Ugye a beszélgetésünk apropója a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj, amelynek az egyik kitüntetettje vagy két másik kutatónővel egy időben kaptad ezt meg. Előzetesen annyit, hogy közös agyterületek kutatásán dolgozol, amelyek bizonyos betegségekért felelősek, és hogy olyan gyógyszerek szülessenek, ha jól értem, amelyek közösen több problémát tudnak egyszerre orvosolni. De hogyha azt nézzük, hogy egy ilyen díjat megkap az ember, ennek van üzenete a társadalom felé, ennek van üzenete a szakma felé. A szakma felé mit üzen egy ilyen elismerés?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen azt mondja, legalábbis számomra, hogy az, amit csinálunk, az alapjaiban véve jó, hogy jó irány, hogy ezt mindenképpen folytatni kell, és hogy ennek vannak perspektívái, és tényleg a jövőben ez egy hasznosítható kutatás lesz.
És hát itt kifejezetten ugye a női kutatókat díjazzák most már 22. alkalommal. Miért fontos, hogy a női kutatók elismerésére nagyobb reflektorfény irányuljon?
Azért szükséges, mert nem egyszerű összeegyeztetni azt, hogy valaki családanya, feleség, és mellette még egy ilyen munkát vállal, ami bár lehet, hogy néha napján 8-tól 4-ig, de azért van, hogy éjszaka is, meg van, hogy hétvégén is, tehát és emellett még nyilván a gyerekekkel a, tényleg a mindennapi tevékenységek csak a tanulásra és a tényleg a legalapvetőbb dolgokra gondolva.
Tehát nehéz nagyon tartani nagy... a tempót egy ilyen plusz megterhelés mellett, és mondjuk ugyanannyit publikálni, ugyanannyit a laborban ülni, és szép lassan lépkedni fölfelé a ranglétrán? Tehát itt látom talán a nehézséget.
Igen, igen, igazából ez a nehézsége, hogy tényleg amikor csak olyan egyszerű dolgok, mint hogy mindenki, aki nagyon sok nő van nálunk a munkahelyen, és tényleg látom, hogy mindenkinél ugyanaz a mintázat figyelhető meg, hogy mindenki azt figyel, hogy jaj, csak ne hívjanak az oviból, bölcsiből, hogy most azonnal el kell hozni a gyereket, mert akkor mit fogok csinálni. Tehát, hogy nyilván ez egy plusz feladat nekünk mindenképpen.
Mennyire érezhető ez egyébként, hogyha az egész tudományos életpályát nézzük, hogyha mondjuk az ember egy-kettő vagy akár három gyermeket is szül?
Hát az egészen biztosan látszik, bármilyen szinten is nézzük, akár egyetemi professzori szintet nézünk, vagy nagyobb szinteken mondjuk a Tudományos Akadémiának a tagjait, hogy azért túlnyomó többségben vannak a férfiak. Tehát azért ez egy nagyon nagy plusz feladat, hogy egy nőnek emellett, főleg ha a korosztályához hasonlítják, a korosztályában lévő férfiakhoz hasonlítják, akkor vagy hát csak igazából azok az évek, amit mondjuk otthon töltött a gyermeke születése után, azok így hiányoznak, és nyilván amikor visszajön, akkor ugye vissza kell rázódni, újra beletanulni a dolgokba, attól függően nyilván, hogy mennyit volt távol. Tehát ezek mind azért ilyen hátráltató tényezők abban, hogy előre lehessen jutni.
Hát vagy akár az, hogy vezetői szintre már egy sokkal kisebb számú hölgy jut el.
Így van, így van.
Tehát akkor ezt tapasztaljátok ti is?
Hát szerintem igen, igen, ez azért. Mondom, nálunk nagyon szerencsés a helyzet, mert a mi intézetünkben kifejezetten sok nő van, az intézetvezetőnk is hölgy, úgyhogy igazából nálunk nagyon jó példa is van arra, és nyilván ez a hozzáállást is meghatározza, tehát nyilván ők nagyon-nagyon rugalmasak abból a szempontból, hogy ha most ezt nem tudjuk megcsinálni, nem csináljuk meg, majd megcsinálod holnap, vagy holnap után. Tehát...
Gondolom, ameddig ott van az elhivatottság érzése, meg az, hogy akarod csinálni, akkor az ember ezt önmaga kompenzálja?
Igen, egyébként igen.
Most ez a díj, a L'Oréal UNESCO, a Nőkért és a Tudományért díj egyértelműen abba az irányba mutat, vagy üzen, hogy jó példákat mutassunk fel a későbbi generációk számára, vagy egyáltalán a most pályára lépő fiatal kutató, kutatónők számára. Neked volt, vagy van példaképed? Egyébként Karikó Katalin nevét már az első pár percben említetted.
Igen, nyilván, hát ugye nagyon ritka az, hogy egy női kutató ilyen fajta, mondjuk így most teljesen pozitív értelemben hírnévre tesz szert, tehát nyilvánvalóan ő egy példakép, de ha nagyon helyi példaképet szeretnék, akkor nekem egyértelműen a helyes tanárnő az abszolút példakép, mint aki ezen a pályán van, de mondhatnám igazából az édesanyámat, vagy a nagymamámat is, mert nagyon, tehát a kitartást, meg akármiben is a tényleg a maximálisra való törekvést, és hogy tényleg amit csinálunk, azt jól csinál, ezt szerintem tőlük tanultam meg alapvetően.
És hát igen, ezt kell továbbadni. Nagyon fontos, hogy hogyan kommunikál az ember arról, amit csinál, és arról, hogy milyen gyakorlati haszna van a kutatásoknak. Ez esetben a te kutatási területeden milyen gyakorlati haszonnal járhat? És hát, akkor beszéljünk a részletekről.
Jó, igazából ugye mi mindig, ahogy mondtam is, egyrészt ugye mi, ez a farmakológia és farmakoterápia intézet, ez ugye azt
lefordítva rejteni, egyébként.
Igen, ez a gyógyszertan, nagyon egyszerűen, tehát mi tanítjuk meg a hallgatóknak, hogy milyen betegségre milyen gyógyszert lehet adni. Tehát igazából nekünk minden létező betegségről picit kell tudnunk, hogy hogyan alakul ki, mik a jellemző tünetei, mi és azokat hogyan lehet kezelni. Tehát egyrészt az oktatásból adódik egy ilyen nagyon széles látókör, én azt gondolom, és hát ennek kapcsán a kutatást is mindig úgy képzeljük el, hogy azért szeretnénk fölfedezni azt, hogy hogyan működik az agy, vagy a különböző részei, vagy hogyan kapcsolódnak egymással, hogy azt majd össze tudjuk kötni egy gyógyszer fejlesztési folyamattal. Tehát ha más nem alapot adjunk rá, hogy milyen célmolekulákra lehetne gyógyszer tervezni, vagy hát ami még jobb lenne, hogy mi magunk is le tudjunk tesztelni, vagy elő tudjunk majd állítani olyan gyógyszerjelöltet, ezeket, amik majd a klinikumban használhatók lesznek.
Igen, és hát amiről beszélsz, az egy borzasztó hosszú, évtizedeken átívelő folyamat, mert hogy egy gyógyszer tervezése, tesztelése, kivitelezése a sok fázison még gondolom az ember átmegy, már csak a tesztelésnél is legalább 4 fázis van,
igen,
ha jól tudom.
Igen.
Tehát, hogy az itt évekről beszélünk. És a siker években mérhető, tehát hogy nagyon ritkán jön ez a siker.
Igen, tehát az, hogy valaki mondjuk egészen az elejétől addig eljusson, vagy azt megélje, hogy abból egy gyógyszer legyen, és eljusson a betegekhez, ahhoz nagyon szerencsésnek kell lenni. Mert tényleg ez egy évtizedeken átívelő folyamat. Ezért is igazából minden kicsi lépésre büszkének kell lenni, minden kicsi lépésnek örülni kell, és hát hogyha úgy alakul, hogy esetleg lesz ebből gyógyszer, nyilvánvalóan akkor az egy
hatalmas. Az már egy nagy elismerés.
Az nagy, igen.
Mi a munkádnak a szeretem része, és van-e olyan, ami nehezebb, vagy amit egyszerűen nem annyira szívesen csinálsz?
Igazából amit szeretek, az, hogy benn legyek a laborban. De nyilván ez ugye minél följebb van az ember a ranglétrán, annál kevésbé tudja ezt megtenni, mert ugye más dolgokat is kell, pályázatokat írni, pályázatokat lejelenteni, stb. Úgyhogy
tehát az adminisztráció a kevésbé szeretem?
Azt hiszem, hogy igen.
Meg hát arról nem is beszéltünk, hogy ugye nem csak kutató vagy, hanem oktatsz is az egyetemen. Ez mennyi időt vesz igénybe?
Hát igazából azért sokat, mert ugye gyógyszertan az egy olyan tantárgy, ami folyamatosan változik. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ami 10 éve tanítottunk, az most ugyanaz, hanem hát legalább azt mondom, hogy az 50%-a megváltozott. És ez tényleg folyamatos, és hát azt mondhatom, hogy talán egyre gyorsuló folyamat, tehát egyre több gyógyszer van, egyre több féle gyógyszer van, és ebből kell nekünk valami képet adni a hallgatóknak. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, illetve hogy ugye közben pedig a hallgatók is azért változnak így az évek alatt, hogy a generációk változnak, tehát igazából az oktatásunk módját is mindig, hogy úgy mondjam, update-elni kell, hogy minél inkább átadható legyen ez a tananyag.
És hát ígértük, hogy szakmázunk egy kicsit, és beszélgetünk arról a területről, amivel foglalkozol, Éva, és ahol még itt egy pillanatra megállnánk, ez a farmakológia, amit említettél, itt a gyógyszertanról beszélünk, tehát ez az a terület, amivel foglalkozol, és azt mondtad korábban, hogy miközben a fájdalom működését kutattam az agyban, számtalan mentális probléma került a látóterembe, így fedeztem fel a betegségek közötti kapcsolatot, és akkor folytasd kérlek innen.
Igen, tehát alapvetően, amikor én elkezdtem még egyetemistaként a kutatásba bekapcsolódni, amit az intézetben folyt, akkor alapvetően, és igazából most is a fájdalom volt a legesleg központibb téma, csak akkor arra koncentráltunk, hogy a fájdalomérző idegvégződéseknek a végződési részével, és azóta változott, nyilván a tudományos ismereteink is annyiban bővültek, hogy ugye itt nagyon-nagyon fontos szerepe van annak, hogyha az egy dolog, hogy ezek az idegvégződéseket valami ingerli mondjuk, és ezért fájdalmat érzünk, de az, hogy hogyan éljük meg ezt a fájdalmat, ez egy csomó minden más agyterülettől is függ. Tehát, hogy igazából nem csak az egyik végét érdemes megnézni, hanem a másik végét, ami az agyban van, és hogy ez a fájdalomérzet, ez mi minden más agyterületet is tud befolyásolni, vagy más agyterületek is hogyan tudják ezt befolyásolni.
Amiről azt gondoljuk, hogy ez egy kevésbé fájdalmas beavatkozás vagy betegség, az lehet, hogy egyénenként változik, hogy ki ezt milyen intenzitással éli meg?
Így van. Igazából van alapvető különbség az embereknek a fájdalom megélése között, hogy ugyanolyan fájdalmat van, aki kevésbé, van, aki meg intenzívebben él meg, de itt inkább arra kell gondolni, amikor alapvetően van mondjuk egy betegség, mondjuk egy ízületi gyulladással járó fájdalom, amit alapvetően vannak jó gyógyszerek, amik a gyulladás csökkentés révén, hogyha ugye gyulladás csökkenti, akkor a fájdalom is lecsökken, de például vannak olyan betegek, akiknek lecsökken a gyulladás, de mégis fájdalmasnak érzik az ízületeiket, és hát ez egy nagy kérdés, hogy ez miért lehet. Vagy olyan betegek is vannak, akik úgy éreznek fájdalmat különböző testrészeiken, hogy gyakorlatilag semmi betegség nincsen.
Nem deríthető fel.
Így van, nem deríthető fel, és mégis érzik ezt a fájdalmat, aminek a hátterében mondjuk lehet egyszerűen egy ilyen nagyon stresszes mondjuk élethelyzet, ami önmagában is kiválthatja ezt a fájdalomérzetet.
És akkor ezekre kerestek ti megoldást. Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen. Következik egy kis zene, illetve a hírek jönnek. Utána pedig vendégem továbbra is dr. Borbély Éva, kutatónő, agykutató a Pécsi Tudományegyetem farmakológia és farmakoterápia intézetének munkatársa. Hamarosan innen megyünk tovább.